A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltár első versét. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 225. dicséret első három versét, amely régi énekeskönyv 165. dicsérete. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Zsoltárok könyvének 136. részéből hirdeti nekünk.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Lesújtott Egyiptom elsőszülöttjeire, mert örökké tart szeretete. Kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a vörös tengert, mert örökké tart szeretete. Átvezette rajta Izraelt, mert örökké tart szeretete. De a fáraót és seregét a vörös tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete. Dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete. Szihón Emóri királyt, mert örökké tart szeretete, és Ógot Básán királyát, mert örökké tart szeretete. Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete, örökségül szolgájának Izraelnek, mert örökké tart szeretete. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete. Most pedig gyertek, válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Istenünk, magasztalunk téged, hogy szívünk és hitünk megerősítésére ismét szólsz hozzánk. Urunk, köszönjük, hogy időről időre rendszeresen olvashatjuk, hallgathatjuk üzenetedet, hogy ellátsz minket hozzánk való testi és lelki eledellel. Könyörülj rajtunk, hogy soha meg ne utáljuk. Urunk, Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy ebben a Zsoltárban végig azt olvashatjuk, amit te tettél a népedért. Kérünk, hogy mi is így véget nem érő folyamként tudjuk sorolni tetteidet, amiket szeretetedből te tettél értünk. Ismered jól lázadásunkat, morgolódásainkat, panaszainkat. Uram, formálj rajtunk, változtass rajtunk, teremts újjá minket természetünkben. Nyisd meg a szemünket a te mindent megelőző szeretetedre, hogy meglássunk téged tetteid és ajándékaid mögött. Köszönjük, hogy megíratott, hogy Úr Jézus a te véred tisztít meg minket minden hamisságtól. Kérünk, segíts nekünk majd hittel venni a te áldozatod jegyeit, amelyek meg nem érdemelt szeretetedre emlékeztetnek minket. Arra, hogy örök szeretettel szerettél, azért vontál magadhoz hűségesen. Add az úrvacsorában ezt az igazi közösséged feled és egymással is. Újíts meg minket a hitben és a hálaadásban is. Segíts, hogy sose halljon el ajkunkon a dicséreted, a hálaadásunk. Amen.
Urunk bűnbocsátó kegyelmét a 103. Zsoltár 8., 9. és 13. verséből hirdetem nektek. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Nem fedd minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük megkezdett dicséretünk 6. versét, tehát a 225. dicséret 6. versét, amely a 165. dicséret a régi énekeskönyvben. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni, írva található a felolvasott Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 136. részében a teljes rész, amelyet nem olvasok újra, csak egyetlen verset belőle ismétlek. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké tart. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az egyik legcsúnyább emberi magatartás a hálátlanság. Ha segítünk valakinek, és még csak meg sem köszöni, hanem magától értetődőnek és természetesnek, sőt, megérdemeltnek veszi azt a segítséget, amelyet talán nem is érdemelt volna meg, ami talán nem is olyan természetes, akkor az bizony rosszul szokott esni nekünk. A mai Zsoltár egy hálaadó Zsoltár, és azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy szoktuk-e dicsőíteni Istent önmagáért, hatalmáért, mindenek felett való uralmáért, és hogy szoktunk-e hálát adni neki jóságáért és kegyelméért, amely örökké tart. Ezek nagyon fontos kérdések, hogyha nem akarunk mi magunk is hálátlanok lenni. Nagyon fontos kérdések, mert az emberek iránti hálátlanság az még úgy elmegy, hogy így mondjam. De az Isten iránti hálátlanság az a legnagyobb bűnök egyike. És ezek a kérdések, amelyeket feltettem, hogy szoktuk-e önmagáért dicsérni Istent, hatalmáért, mindenek felett való uralmáért, és szoktunk-e hálát adni jóságáért és kegyelméért, ezeket a kérdéseket szeretnénk körüljárni most ebben a Zsoltárban, és azt szeretném kérni, hogy mindenki őszintén feleljen magában ezekre a kérdésekre. Mielőtt még a Zsoltár magyarázatát elkezdeném, szeretném elmondani, hogy a zsidó hagyomány szerint ez a Zsoltár az úgynevezett nagy hallél Zsoltár, melyet a Páska ünnep alkalmával befejezésül a 118. Zsoltár után énekelt az ünneplő család. Tehát járjon ott a gondolatainkban, hogy ez a Zsoltár, ez a nagy hálaadó Zsoltár, ez különösképpen is kapcsolódott a Páska ünnephez, amely a zsidóknak Egyiptomból való szabadulására emlékeztet. A Zsoltárral kapcsolatosan három egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Az első kérdés az, hogy mit tegyünk. A második az, hogy kivel, kinek. És a harmadik pedig az, hogy miért. Ezek nagyon egyszerű kérdések, de a válaszok már nem annyira egyszerűek. Az első az, hogy mit tegyünk. Négyféle fordítást találtam. Dicsérjétek az Urat, áldjátok az Urat, magasszaljátok az Urat, illetve adjatok hálát az Úrnak. Mind a négy fordítás azt fejezi ki, és természetesen az eredeti héber szöveg is, hogy mi kicsinyek vagyunk, Isten pedig a leghatalmasabb, mindenek felett való, és minden jó egyedül tőle származik, és ezért szívünk, lelkünk megindul a hálaadásra. És a mit tegyünk kérdése azért, hadd tegyem fel magunknak is azt a kérdést, hogy vajon nekünk mit kell tennünk? Vajon mi szoktunk-e hálát adni? Szoktuk-e dicsőíteni? Szoktuk-e magasztalni Istent? Szoktuk-e áldani Istent? Vagy amikor imádkozunk, akkor inkább csak kérünk, kérünk magunknak, kérünk szeretteinknek, esetleg, hogyha különösképpen is érzékenyek vagyunk mások problémái iránt, akkor szoktunk közbenjáró imádságot mondani másokért, de szoktuk-e áldani, dicsérni, magasztalni az Urat önmagáért, hatalmáért, mindenek felett való uralmáért, és szoktunk-e hálát adni az ő jóságáért és örökké tartó kegyelméért vagy szeretetéért. Tehát az első kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, csak azért annyiban nem egyszerű, hogy vajon szoktuk-e gyakorolni. Dicsérjétek, áldjátok, magasztaljátok az Urat, adjatok hálát az Úrnak. Igen, és ez a második kérdés, hogy kinek adjunk hálát? Itt van az igében, tehát egyszerű a dolog, Istennek, az Úrnak. De a Zsoltár már a megnevezésben is felsorolja Isten valamennyi csodálatos jellemzőjét és tettét. Ő az Istenek Istene, ahogyan olvastuk a Zsoltár elején, az Uraknak az Ura. És úgy fejeződik be a Zsoltár, hogy ő a menny Istene. És amikor ezeket a kifejezéseket olvassuk, akkor eszünkbe jut, hogy ő az Úr, az övé minden hatalom menjen és földön, de ugyanakkor, amikor a mennyi Istenéről van szó, akkor óhatatlanul is eszünkbe jut a mi atyánk, az Úr imádsága, amely úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát ő Úr, de egyúttal atya is. Minden élő hitre jutott gyermekének ő a mennyei édesatya. A mennyi Istene, aki a mi édesatyánk. A Jelenések könyve Krisztusról mondja, hogy ruhájára és derekára oda van írva a neve, királyok királya és uraknak ura. Ezért kérdeztem a bevezető kérdésben, hogy szoktuk-e Isten dicsőíteni önmagáért. Azért, aki ő. És amikor a Zsoltáros Istent dicsőíti, akkor nekünk mindig bele kell érteni ebbe a dicsőítésbe az Úr Jézus Krisztust is, hiszen amikor uraknak uráról olvasunk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson a Jelenések könyve, ahol az uraknak ura maga Jézus Krisztus. Majdnem minden fordítás, amelyet megnéztem, kicsit leegyszerűsíti azt, hogy kinek is kell hálát adnunk. Ugyanis az eredeti héberben ilyen szófordulatokat találunk, hogy annak, aki nagy csodákat művel egymaga, tudnélik, adjatok hálát. Vagy később, az egeket bölcsességgel teremtőnek, tudnélik, adjatok hálát. Minden felszólítás vonatkozó névmással és melléknévi igenévvel van kifejezve, végig az egész Zsoltárban. Ennek a későbbiekben még lesz jelentősége. Tehát kicsoda a mi Istenünk, akinek nem győzünk hálát adni? Akit magasztalunk, akit dicsőítünk, akit áldunk? Először is ő a Teremtő. Már az 5. verstől kezdve ezt olvassuk. Bölcsességével teremtette az egeket, mert kegyelme örökké tart, a földet a vizek fölé terítette, mert kegyelme örökké tart, megalkotta a nagy világító testeket, mert kegyelme örökké tart, a napot, hogy uralkodjék nappal, mert kegyelme örökké tart, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka, mert kegyelme örökké tart. Tehát látjuk, hogy a Zsoltáros dicsőíti Istent, mint a világ teremtőjét. De később, egy nagyon rövid, egyetlen igeversben azt is látjuk, hogy ő a gondviselő is. Nem csak a teremtő, hanem a gondviselő. Az utolsó előtti versben ezt olvassuk, hogy eledelt ad minden élőnek, mert kegyelme örökké tart. Tehát ő a teremtő, akinek hálát adunk, ő a gondviselő, akinek hálát adunk, és ő a szabadító is. Tulajdonképpen ez a leghosszabb része a Zsoltárnak. Ő a szabadító, aki népét kiválasztotta, megváltotta, és megajándékozta az ígéret földjével. A 10. verstől kezdve olvassuk majdnem egészen végig a Zsoltárban ezt a nagy szabadítást. Lesújtott az egyiptomi elsőszülöttekre, mert kegyelme örökké tart. Kihozta közülük Izraelt, mert kegyelme örökké tart. Hatalmas kézzel és kinyújtott karral, mert kegyelme örökké tart. Kétfelé választotta a Vöröstengert, mert kegyelme örökké tart. Átvezette a közepén Izraelt, mert kegyelme örökké tart. És így tovább nem akarom a Zsoltárnak nagy részét újra felolvasni, de láthatjuk, hogy először is a Teremtő Istenről beszél a Zsoltár, a vége felé a Gondviselő Istenről, de a Zsoltár legnagyobb részét azt teszi ki, hogy a Zsoltáros magasztalja Istent, mint szabadító, mint megváltó Istent. És tulajdonképpen még egyetlen egy kifejezés van, amit talán nem tehetünk sem a teremtéshez, sem a gondviseléshez, sem a szabadításhoz, hanem mindezeknek az összefoglalása, ez a 4. vers. Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart. És ebbe a nagy csodába beleérthetjük a teremtést, beleérthetjük a gondviselést, és beleérthetjük a szabadítást egyaránt. Minden csoda, amit Isten cselekszik. Minden, nem tudunk olyat mondani, amit Isten cselekszik, hogy ne volna csodálatos dolog a mi szemünkben. De azért úgy elgondolkoztam azon, hogyha a Zsoltáros magasztalja Istent az ő teremtő hatalmáért, akkor nekünk vajon van jogunk elégedetlenkednünk? Hányan mondják azt, hogy miért vagyok ilyen? Miért nem nagyobb, vagy miért nem kisebb az orrom? Miért nem nagyobb, vagy kisebb a fülem? Miért ilyen a szemem színe? Miért így nézek ki, amikor más sokkal jobban néz ki, mint én? Miért vagyok egyke, vagy miért született túl sok testvérem? Miért vagyok magyar, amikor, hogyha angolnak vagy németnek születtem volna, akkor sokkal könnyebben élhetnék? Ha a zsoltáros hálát ad Istennek a teremtésért. És az ő teremtő munkája nem csak arról szól, hogy világot teremtett, meg élő világot teremtett, hanem arról is szól, hogy bennünket is személy szerint eltervezett és megteremtett. Akkor van jogunk nekünk elégedetlenkednünk? Van jogunk ahhoz, hogy másra tekintsünk? Hogy másnak a fűje zöldebb, mint a miénk? Hát az elégedetlenség és a zúgolódás az bizony Isten ellen való lázadás. És ne lázadjunk Isten ellen, hanem adjunk hálát neki. Hálát neki azért, akik, amilyenek vagyunk. Természetesen itt nem a bűneinkre gondolok. Adjunk hálát neki azért, mert olyan családba teremtett, olyan nemzetbe teremtett, amelyikbe ő ezt megcselekedte. Adjunk hálát, mert ez az ő jó akarata a mi életünkre nézve. Mert ha az övéi vagyunk, ő szeret bennünket, az ő szeretete, vagy az ő kegyelme örökké való. Ő jó, ő jóságos. Minden benne élő hitre jutott emberhez. Minden testvérhez. Minden tökéletes, amit velünk tesz. Hát hogyan lehetnénk mi elégedetlenek a sorsunkkal? Vagy az ő gondviselő kegyelme. A zsoltáros hálát ad Isten gondviselő kegyelméért. Mi pedig mit szoktunk csinálni? Milyen gyakran aggodalmaskodunk? Aggodalmaskodunk, mintha nem lenne gondviselő Istenünk. Mintha nekünk kellene mindenért megküzdenünk, mint hogyha Isten nem állna ott mellettünk, és nem adna meg mindent a számunkra, amire csak szükségünk van. Hát Jézus is a hegyi beszédben olyan sokat beszél arról, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hát nem látjátok a mezei liliomokat, hogy milyenek, milyen szépek, hogy szebben öltözteti őket Isten, mint Salamont az ő teljes dicsőségében. Hát titeket, ti kicsiny hitűek. Nem sokkal inkább öltöztet Isten. Ne aggódjatok tehát a ruházatért, vagy az eledelért. Hát Isten mindent megad, amire csak szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő királyságát, az ő hatalmát, az ő akaratát. És minden egyéb megadatik nektek. És átéltük-e már Isten szabadító, megváltó kegyelmét? Ha igen, akkor szoktunk-e hálát adni ezért? Hálát adni Jézus Krisztusért, Betlehemért, a Golgotai keresztért és az üres sírért, a megváltás csodájáért, hogy egyszülött fiát adta ebbe a világba, hogy magára vegye ennek a világnak minden bűnét, benne a te bűnödet és az én bűnömet egyaránt. Az Istentől elszakadt állapotunkat, és meghalljon emiatt. De olyan csodálatos, hogy ő feltámadt a harmadik napon, és él és közben jár érettünk. Hálát adunk-e azért, hogy mindez a megváltó kegyelem ránk is vonatkozik személy szerint, ha ugyan tényleg vonatkozik? Úgy gondolom, hogy mindenki csöndesedjen el, és gondolja végig, hogy Istennek ez a megváltó kegyelme rá személy szerint érvényese. Hogy elmondhatjuk-e azt, hogy igen, én üdvösségben vagyok. Nem azért, mert olyan szép a két szemem, vagy nem azért, mert olyan jó vagyok, hiszen nincsen jó, csak egyetlen egy az Isten, ahogyan Jézus mondja, ahogyan helyre teszi a gazdag ifjút. Nem mi miattunk lehet érvényes ránk nézve a kegyelem, hanem egyedül Jézus Krisztusért. És amikor megbeszéltük, hogy mit kell tennünk, hogy hálát kell adnunk, hogy magasztalnunk kell, És hogyha megbeszéltük azt is, hogy kinek vagy kivel kell mindezt tennünk, kit kell magasztalnunk, akkor azért azt a kérdést is tegyük fel, hogy miért kell nekünk hálát adnunk. Ez is tulajdonképpen nagyon egyszerű. Itt van az igében. Mert jó, mert kegyelme örökké tart. És itt van az említett fordítási eltérés, amit az előbb mondtam. Ugyanis, amikor egy ilyen igeverset olvasunk, hogy lesújtott az egyiptomi elsőszülöttekre, mert kegyelme örökké tart, akkor azért úgy elgondolkozunk, hogy most azért tart kegyelme örökké, mert hogy lesújtott az egyiptomi elsőszülöttekre. Hát az egyiptomi elsőszülöttek nem sokat tapasztaltak Isten kegyelméből. Hát kedves testvérek, ez egy leegyszerűsített fordítás, és a fordítások nagy része teljesen le van egyszerűsítve. Végül is a mondani valóját tekintve jó fordítások ezek is, de azért jobban értjük a dolgot, hogyha megértjük. Tulajdonképpen úgy kellene fordítani, ahogyan erre már utaltam is, hogy adjatok hálát annak, aki például a földet a vizek fölé terítette, mert kegyelme örökké tart. Tehát nem arra vonatkozik a kegyelme örökké tart, hogy a földet a vizek fölé terítette, vagy hogy lesújtott az elsőszülöttekre, hanem hogy adjatok hálát annak, aki ezt és ezt cselekedte, mert a kegyelme örökké tart. Tehát azért kell nekünk hálát adnunk Istennek, mert a kegyelme örökké tart. És igazából nem olvashatjuk végig úgy a Zsoltárt, hogy minden egyes sornak az indoklása az, hogy mert kegyelme örökké tart, hanem az ő dicsőítése, az ő magasztalása, a neki való hálaadás indoklása az, hogy mert jó, mert kegyelme örökké tart. Tehát az, hogy kegyelme örökké tart, ez ahhoz tartozik, hogy adjatok hálát neki. Mert jó, mert kegyelme örökké tart. Mit jelent ez, hogy mert ő jó, és kegyelme örökké tart? Isten jó, ő az egyedüli jó, ahogyan az előbb már említettem a gazdag ifjúnak szóló igét, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Jóságáért magasztaljuk az Urat, és adunk hálát neki, mert ő jó. És azért, mert kegyelme örökké tart. A héberben a hesed szó jelent kegyelmet, szeretetet, irgalmat és szövetségi hűséget. Nagyon mély értelmű szó ez. Ezért láthattuk a lekció felolvasásakor, úgy olvastuk, hogy szeretete örökké tart. Most én úgy olvastam, hogy kegyelme örökké tart, de úgy is lehetne olvasni, és van ilyen fordítás is, hogy irgalma örökké tart. De talán a legmélyebb fordítás, ez egy kicsit ilyen körülírása ennek a fogalomnak, hogy szövetségi hűsége örökké tart. Akit szövetségébe fogadott, azt örökké szereti, az iránt az ő kegyelme és irgalma örökké való. És az örökké azt jelenti, hogy a korszakok egymás utánjában. Tehát itt megint egy olyan kifejezés szerepel, amelyet így szoktak hagyományosan fordítani magyarra, hogy örökké, de ez igazából azt jelenti, hogy a korszakok egymás utánjában mindvégig. Az idő, ugyanis a bibliai gondolkodás szerint egyenes vonalú, melyet korszakok bontanak részekre. A teremtés előtti időtlenségtől, a világegyetem történetén keresztül az újjáteremtést követő öröklétig. És ez az idő, ez felosztható szakaszokra, és minden szakaszon átvonul az Isten kegyelme, az Isten szeretete. Mert ennek az idővonalnak a középpontja, amit a Biblia az idők teljességének nevez, az, amit már így fogalmaztam meg, hogy a Betlehem, a Golgotai kereszt és az üres sír, azaz a megváltás csodája. Az idők teljességének nevezi a Biblia Jézus Krisztus e földi szolgálatát, és szolgálatának legfontosabb, legfőbb értelmét, a megváltást. Isten kegyelme örökké tart, de egyedül csak Jézus Krisztus érdeméért. Mi ugyanis önmagunkban se kegyelmet, se irgalmat nem érdemelnénk. És különben is miért kötne velünk Isten szövetséget, amikor születésünktől fogva ellenségei vagyunk? Erről megint a Biblia beszél. Születésünktől fogva nem értjük Istent, mert nem vagyunk vele élő kapcsolatban. És hogyha nem értjük Istent, akkor nem tudjuk, hogy mit akar tőlünk. Ha meg nem tudjuk, hogy mit akar tőlünk, akkor más cselekszünk, mint ami az ő akarata. És ha más cselekszünk, mint az ő akarata, akkor az ellenségei vagyunk. De Isten Jézus véréért mégis szövetséget kötött, ahogyan majd az úrvacsora szereztetési igéiben hallani, és később a fogadalomban vallani fogjuk. Szövetséget kötött velünk egyedül Jézus vére által. Adjunk tehát hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való. Amen. Isten igéjére válaszként a 247. dicséretet énekeljük. Annak első versét. Urunk, hadd magasztaljunk, hadd áldjunk, hadd dicsérjünk téged, és hadd adjunk hálát neked, mert jó vagy, mert kegyelmed örökké tart a téged félők iránt. Urunk, köszönjük a te minden csodádat a teremtésben, a gondviselésben, de legfőképpen talán a szabadításban, a megváltásban, ahogyan egyszülött fiadat adtad nekünk, hogy miattunk, helyettünk és érettünk a Golgotai kereszten meghaljon. De köszönjük, hogy fel is támasztottad őt, és ő a mi közbenjárunk, egyetlen közbenjárunk. Ő az, aki főpapként, főprófétaként és királyként uralkodik az övéi fölött és az egész világegyetem fölött. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket, ha a tiéd vagyunk. Add, hogy mi is szeressünk téged, hogy ne legyünk hálátlanok, hogy ne elégedetlenkedjünk, hogy ne aggodalmaskodjunk, és hogy ha már a te élőhitre jutott gyermekeid vagyunk, akkor mindig olyan tűz ébredjen a szívünkben, amely a hálaadásnak a tüze. Kérünk, Urunk, hogy te vezesd a mi egyéni életünket az örökké valóság felé, de hadd könyörögjünk azokért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, a gyászolókért. Kérünk mindazokért, akik valamilyen szomorú esemény előtt állnak, akik temetés előtt állnak, és hadd kérjünk azokért is, akik örvendetes esemény esküvő előtt állnak, arra készülődnek. Urunk, itt éljük életünket az idő fogságában, és csak hitünk szemével láthatunk meg téged, földi szemeinkkel nem. Adj nekünk hitet, add a te újjászülő, megszentelő és vigasztaló szent lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk az örök életre. Így kérünk gyülekezetünkért, így kérünk hazánkért, országunk előjáróiért, a református egyház előjáróiért és az egész világért. Urunk, annyi háborúság, annyi nyomorúság van, tudjuk, hogy minden a te kezedből jön, mert neked mindennel célod van. Hadd áldjunk téged ezekért a célokért, és hadd lássuk meg benne a magunk és a világegyetemnek az értelmét. És kérünk, Urunk, hogy a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.